Nem veszélyezteti Európa gázellátását a tegnapi ukrajnai gázvezeték robbanás. A vád szerint kínoszta, éheztette a foglyokat, először felelt tetteiért bíróság előtt volt román kommunista börtönparancsnok. Több mint 1200 kárpát-medencei magyar diák és felnőtt nyaralhat a Rákóczi Szövetség nyári táboraiban. A híradót látják, jó estét kívánok! Nem veszélyezteti Európa gázellátását a tegnapi ukrajnai gázvezeték robbanás. A Kelet-Ukrajnából a kárpátaljai Ungvárra tartó vezeték 200 méteres lángcsóvával égett a robbanás helyszínén. Az ukrán kormány szerint terrortámadás történt, amelynek az lehetett a célja, hogy Oroszország lejárassa Ukrajnát és az ország gázszállító rendszerét. Az orosz Gazprom szerint viszont baleset okozta a robbanást méghozzá az ukránok hibájából. Közben az Európai Bizottság, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői Budapesten tanácskoznak az energiabiztonságról. A megbeszélésen az ukrán vezeték robbanása miatt kialakult helyzet is szóba került. Közben ideiglenes tűzszünetet hirdettek a kelet-ukrajnai Luhanszk megyében, hogy az ukrán hadsereg és az orosz barát szeparatista fegyveresek kicserélhessék halottaikat. Petro Poroshenko ukrán államfő közölte, hamarosan az egész keleti régióban egyoldalú tűzszünetet hirdet, hogy megadja a lehetőséget az orosz barát lázadóknak a fegyverletételre. Az ukrán államfő előző este telefonon egyeztetett a helyzetről Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Az MSZP követeli, hogy pótolják vissza a 2010-es szintre a magyarországi tárolókban lévő gáz mennyiségét. Tóth Bertalan, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese szerint most nincs megfelelő mennyiségű gáz a tárolókban. A politikus elismerte, hogy nyáron nincs szükség sok gázra, de úgy látja, a most hiányzó mennyiség télen sodorhatja veszélybe a családok fűtését.
4 évvel ezelőtt, 2010-ben, ilyenkor 4,5 milliárd köbméter gáz volt a tározókban. Most, 2014. június 16-án alig több, mint 2 milliárd a mennyiség, 2 milliárd köbméter, ami a gáztározókban van.
Magyarország gázellátása jelenleg biztonságban van, ezt a szocialisták is tudják, mégis hazudnak, áll a Fidesz válaszában. A kormánypárt közleménye szerint a szocialisták a közvélemény megtévesztésével és riogatással akarnak hangulatot kelteni. Az alternatív szállítási útvonalak, a hazai termelés és a kormány döntésének köszönhetően immár állami kézben lévő hazai földgáztárolókban tárolt gáz egyaránt garantálja a zavartalan gázellátást. Ez nem így volt a szocialisták kormányzása alatt, amikor ezt a nemzet stratégiai vagyont is külföldiek kezére játszották át, veszélyeztetve ezzel az ország gázellátását, áll a közleményben. Elhúzódó és mélyülő konfliktusról van szó Ukrajnában. Erről tájékoztatták a magyar szolgálatok képviselői az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságát. Molnár Zsolt az zárt ülés után azt mondta, a szomszédos országban a háború eszközei kiszélesedtek, ezért rövid távon nagyon nehéz lesz lezárni a harcokat, és egyre több a halálos áldozat is. A testület szocialista elnöke hangsúlyozta, a kárpátaljai magyarság egyelőre biztonságban van. Az iraki katonák visszafoglalták az iszlamista fegyveresektől az ország legnagyobb kőolajfinomítóját, Baidzsi közelében, jelentette be az iraki hadsereg szóvivője. Az iraki és levántai iszlám állam nevű szélsőséges szunita csoport napok óta támadta a létesítményt, amelyet szerda hajnalban sikerült részben elfoglalniuk. Meg nem erősített hírek szerint a támadásban a finomító több részlege kigyulladt. Bagdadban a terror elhárító egységek járőröznek, miután az elmúlt napokban a szunita fegyveresek több települést is elfoglaltak, és a főváros felé indultak. Közben egyre több külföldit rabolnak el. Becslések szerint mintegy 90, főként török, indiai, pakisztáni és türkmén munkást tartanak fogva. Ismét drágulnak az üzemanyagok, péntektől 4 forinttal kell többet fizetni a benzinért és a gázolajért is. Az emelés után a 95-ös literje átlagosan 421, a dízelé 422 forint lesz. A szakértők szerint a drágulás hátterében az áll, hogy az elmúlt napokban jelentősen emelkedett a kőolaj világpiaci ára az iraki válság elmélyülése miatt. Türkmenisztán jó gazdasági lehetőségeket kínál a magyar vállalatoknak, mondta Áder János köztársasági elnök azután, hogy megbeszélést folytatott a türkmén elnökkel a Sándor palotában. Az államfő hangsúlyozta, remélhetőleg az elkövetkező években erősödnek a két ország közötti gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok. Gurbanguly Berdimuhamedov, a világ egyik gázban leggazdagabb országának elnöke arról beszélt, hogy a két ország álláspontja sok tekintetben egyezik, ugyanis mindketten fontosnak tartják a stabilitást és a biztonságot. Szijjártó Péter, a külgazdasági és külügyminisztérium kijelölt parlamenti államtitkára magyar-türkmén gazdasági együttműködési megállapodást írt alá türkmén partnerével. Az egyesség értelmében egyebek mellett gazdasági vegyes bizottság jön létre. A miniszterelnök nem pártokból választott kormányzati felelősöket, hanem személyeket választott, függetlenül attól, hogy a Fidesz vagy a KDNP soraiban politizálnak-e, mondta Harag Péter a kereszténydemokrata kormánytagok bemutatásán. A párt frakcióvezetője hozzátette, a 16 fős KDNP képviselőcsoportból 6 szemét talált alkalmasnak Orbán Viktor kormányzati szerepre. Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke azt mondta, a párt eszköz az értékek megvalósítására. Hozzátette, mindent elértek, amit egy párt elérhet, hiszen a legfontosabb programpontjaik megvalósultak.
Az alkotmány egy keresztény ihletettségű alkotmány, egy keresztény civilizáció ihlette alkotmány, amiben a házasság védelmétől kezdve a megfogant élet védelmen át a nemzet egységéig minden fontos programpontunk megvalósult.
Az emberek boldogulásáért kívánnak dolgozni az igazságügyi minisztérium vezetői és munkatársai, jelentette ki Trócsányi László, amikor bemutatta a tárca 4 államtitkárát. A miniszter hangsúlyozta, munkájuknak az igazságügyi politikán kell alapulnia, amely bonyolult és sokrétű. Magába foglalja a morális és eljárási elveket, az alkotmányos identitás védelmét, valamint a nemzetközi igazságügyi kapcsolatok ápolását. A Jobbik az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez és a legfőbb ügyészhez fordul, mert Molnár Gyula szocialista politikust az a Mészár Róza mentette fel harmadfokon a kúrián, aki 2010-ben a szocialisták alkotmánybíró jelöltje volt, közölte a párt alelnöke. Novák előtt szerint aggályos, hogy az ügyben a bíró nem jelentette elfogultságát, és az ügyész sem kezdeményezte kizárását.
Feltűnés kellett volna, hogy keltsen, hogy egy köztudomásúan az MSZP-hez bekötött bírónő, korábbi MSZP-s alkotmánybíró jelölt vizsgálhatja és hozhat jogerős döntést ebben a kérdésben. Ezért az ügyet nem tekintjük lezártnak, Molnár Gyulának megítélésünk szerint börtönben a helye.
Visszatért Hunval György, a HVG információi szerint nagy többséggel őt választotta a helyi elnökké az MSZP 7. kerületi szervezete. A korábbi szocialista polgármestert még 2009-ben vették őrizetbe. Büntető ügyében sok százmilliós ingatlan panama és több tízmilliós fiktív tanácsadói szerződések is felmerültek. Első és másodfokon is másfél év börtönre ítélték, jogerős döntés júliusra várható.
Sok százmilliós ingatlan panama, több tízmilliós fiktív tanácsadói szerződések, valamint néhány milliós hivatali mobiltelefon használat és önkormányzati bérlakás kiutalás. Ezek is szerepelnek a Humboldt ügy vádiratában. Az egykori 7. kerületi szocialista polgármestert 2009. februárjában vették őrizetbe. A bíróság első és másodfokon is másfél év börtönre és több mint 20 milliós pénzbüntetésre ítélte Humboldt Györgyöt. A fellebezések miatt a jogerős döntést a kúria hozza meg, várhatóan július elején. Újra a börtönviselt Humboldt vezeti a 7. kerületi MSZP-t. Ezzel a címmel jelent meg cikk a hvg.hu-n. A lap szerint fölényes többséggel választották újra a helyi szervezet elnökévé Humboldt Györgyöt. Horváth Csabától, a fővárosi szocialisták frakcióvezetőjétől szerettük volna megkérdezni, mi a véleményük Humboldt György visszatéréséről.
Ismét Humboldt György vezeti az...
Köszönjük szépen! Köszönjük a szolgáltatást!
Horváth Csaba nem válaszolt, és a párt sajtóosztálya sem az írásban elküldött kérdéseinkre.
Lebuktam. Egyszerűen az ellenőrök elkaptak a Kossuth téren. Ennyi történt.
Éppen egy nappal ezelőtt derült ki Kunhalmi Ágnesről, aki az MSZP budapesti elnöke szeretne lenni, hogy kozokirat hamisítás miatt jogerősen pénzbüntetésre ítélték 2005-ben. Kunhalmi Ágnes arra a kérdésre, hogy hol a határ, milyen büntetőüggyel a háta mögött lehet MSZP-s vezető valaki, azt mondta, Ezt majd a választók eldöntik.
El fogják tudni dönteni a párttagok és a küldöttek, hogy bizodalmuk van-e bennem. Ha el kell, hogy veszem a bizalmat, az történjen meg így.
Az MSZP-ben azért tartanak teljes tisztújítást, mert a választási kudarcok után lemondott Mesterházi Attila és az elnökség. Új elnöke július 19-én lehet a pártnak.
Állást hirdetnek, tanulmányi képzéseket szerveznek, és ha szükséges, beszerzik a hiányzó személyes okmányokat is. Így segítenek a hajléktalanoknak a Budapesti Módszertani Szociális Központban. Az első lépés és a nyitás az utcára uniós programoknak köszönhetően a központ az elmúlt 2 évben csaknem 200 fővárosi hajléktalannak segített, hogy visszailleszkedhessen a társadalomba.
Portás, konyhai dolgozó vagy szerszámkészítő. Csak néhány abból a több tucat álláshirdetésből, amit naponta kínálnak ezen a fővárosi hajléktalan szállón. A Budapesti Módszertani Szociális Központ álláskereső irodája az elmúlt 2 évben csak nem 200 hajléktalannak segített munkát találni. Közülük minden második azóta jobb körülmények között él.
Nagyon sok bátorító szót kaptam.
Rajdos József tavaly került a szállóra, előtte több mint 17 évig az utcán élt. Azóta elvégzett egy kertész tanfolyamot.
Ilyen 30 éves alkoholista múltal, és az, hogy 47 évesen ebbe belevágtam, holott csak 8 általánosom volt meg, és még mellette latinból is kellett vizsgálni.
Óriási forgalom van, ide a város összes helyében jöhetnek be a hajléktalanok.
Naponta körülbelül 100 hajléktalan fordul meg az irodában, de nem könnyű nekik munkát találni.
Meg legyen a 8 általánosuk, legyen egy szakmájuk, amit ma használnak, mert elavult szakmával rendelkeznek, vagy semmilyen el sem.
A tavalyi becslések szerint Magyarországon csak nem 30 ezer hajléktalan él, minden harmadik fedél nélkül élő csak a 8 általánost végezte el. Azoknak van esélyük közülük, hogy visszatérjenek a munkavilágába, akik vállalják, hogy részt vesznek valamilyen képzésben.
Szlovákiában az állampolgárságuktól megfosztottak többsége visszakaphatja állampolgárságát a nyárra tervezett szlovák törvénymódosítás értelmében, mondta az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Lomnici Zoltán szerint a törvényjavaslat értelmében a jövőben nem vesztik majd el szlovák állampolgárságukat azok, akik állandó lakhelyen rendelkeznek abban az országban, amelynek állampolgárságát felvették. Hozzátette, a Szlovákiában élő, a magyar állampolgárságukat nyíltan vállalókat azonban továbbra is diszkriminálja majd a törvény.
A kormány törvénytervezete értelmében az állampolgárságuktól megfosztottak többsége vissza fogja kapni a szlovák állampolgárságot, kivéve azok az őshonos magyarok, akik nem rendelkeznek Magyarországon állandó bejelentett lakással.
Berényi József, a Magyar Közösség pártjának elnöke szerint a szlovákiai magyarság alapkérdése az, hogy mi állíthatja meg a magyarok fogyását a felvidéken. A politikus úgy véli, minden eszközt be kell vetni, hogy a felgyorsult asszimilációs folyamatokat megállítsák. Az elmúlt 20 évben 110 ezerrel csökkent a magyarok száma Szlovákiában. Berényi József szerint a problémára egyfajta megoldást jelenthet az autonómia. Ezért, mint mondta, a magyar párt autonómia tervezetet dolgoz ki.
A Nyugat-Európában ilyen modellek működnek pozitívan, ezek integrálják a kisebbséget a többségi társadalomhoz, illetve az ország integritását nem sértve, hanem épp ellenkezőleg integratív jelleggel működnek. Tehát ilyen így merül fel, mint megoldás, egyfajta megoldás természetesen a kisebbségi lét nagy kérdéseire.
Vádat emelt a romániai legfőbb ügyészség, Alexandru Visinescu volt román kommunista börtönparancsnok ellen, miután tavaly feljelentést tett ellene a kommunizmus bűneit vizsgáló intézet. Az intézet szerint a 89 éves Visinescu legalább fél tucat politikai fogoly haláláért tehető felelőssé. Romániában precedens nélküli ez a vádemelés, ugyanis egyetlen kommunista börtönparancsnok sem került még bíróság elé az 1989-es rendszerváltozás óta.
Hagyjanak, mit akarnak tőlem? Kiabálva próbálta elkergetni az újságírókat Alexandru Visinescu volt börtönparancsnok, amikor a több mint fél évszázada elkövetett bűneiről kérdezték. A 89 éves volt börtönparancsnok 1956 és 1963 között irányította a kommunista rezsim hírhedt Râmnicu-Sarati börtönét, ahol a foglyokat, főleg a politikai elítélteket rendszeresen kínozták. 2013. júliusában feljelentést tett ellene a kommunizmus bűneit vizsgáló intézet. Műsinészkú már akkor tagadta, hogy bármikor is bűnt követett volna el. Így vegyék el az életemet, ha egy fogolynak is adtam egy pofont. Semmi sem igaz a vádokból, mondta a volt börtönvezető. Azzal vádolják, hogy rendszeresen megsértette a politikai foglyok alapvető emberi jogait. Például nem biztosította számukra a legszükségesebb gyógyszereket, orvosi kezelést, megtagadta a betegek börtönkórházba szállítását. Parancsnoksága alatt éheztették a foglyokat, és embertelen körülmények között tartották őket. Visinészku perét a bukaresti táblabíróság tárgyalja majd. Oktáv Zsozé, a romániai volt politikai foglyok egyesületének elnöke szerint bár megkésett, de mégis van értelme az egykori kínzók elszámoltatásának. 1989. decemberében feloszlattunk egy rendszert, egy aljas rendszert, de egy dolgot elfelejtettünk, felelősségre vonni a vétkeseket. Sőt, sokan közülük hatalomra tettek szert. Felelősségre kell vonni azokat, akik a mi fiatalságunkat és teljes életünket ellopták azokban a börtönökben, mondta Oktáv Zsozé. Alexandru Visinescu 5 évtizeden keresztül zavartalanul élt Bukarest egyik csendes negyedében. Ráadásul a kommunista rendszerben tett szolgálataiért hatalmas nyugdíjat kap. Járadéka több 100 000 forintnak felel meg, és csak nem 6-szorosa a romániai átlagnyugdíjnak.
Már összeállították a jelentkezők névsorát a Rákóczi Szövetség nyári táboraiba. Idén a 11 magyarországi táborban több mint 1200 kárpát-medencei magyar diák és felnőtt nyaralhat. A szervezet főtitkára Csáki Csongor a Híradónak úgy fogalmazott, erősíteni kell a határon túli diákok magyarság tudatát. Ugyanakkor fontos, hogy érezzék azt is, hogy az anyaországban szívesen látják őket.
Az erdély részvevőket.
Már javában szervezik a nyári táborokat a Rákóczi Szövetség munkatársai. Nemrég zárult le a jelentkezés. Úgy tűnik, senkit sem kell visszautasítani.
Nem lesz probléma, utána nem jön velük a
A Rákóczi Szövetség magyarországi táboraiban évente több mint 1000 külhoni diák nyaral. Idén 11 tábort szerveznek.
Így látjuk Szent István királyt.
Az anyanyelvi táborokba a szórványban élő magyar gyerekeket hívják meg. A Sátoraljaújhelyi középiskolás táborban több mint 400 diák és tanár vehet részt. A gödöllői és a gyöngyösi tanártáborban pedig összesen 220 pedagógus részesül továbbképzésben. Elsősorban olyan programokat szerveznek, amelyek erősítik a határon túlélő magyarok identitását.
Azok a diákok, akik határon túlról érkeznek, azok erőt tudjanak meríteni ezekben a rendezvényeken, hogy érezzék azt, hogy nem csak ők vannak adott esetben kisebbségben a zoboraján, hanem vannak hasonló kisebbségben, akár a szilátságban, vagy máshol a Kárpát-medencében, de ugyanakkor azt is érezzék, hogy van egy olyan anyaország, ahová szívesen látják őket, és ahonnét töltekezni tudnak.
A csíkszeredai középiskolások közül is többen nyaraltak már a Rákóczi Szövetség táboraiban. Tanárnőjük szerint a program nélkül nem tudnának az anyaországba látogatni.
Itt adódik lehetőség arra, hogy a jenőfalvi, rákosi, tehát székelyföldi diákjaink találkozzanak a felvidéki, délvidéki társaikkal, és szerintem ez a legnagyobb hozadéka.
A Rákóczi Szövetség idén is bekapcsolódik a Zánkai Erzsébet tábor szervezésébe. Ezúttal 130 felvidéki általános iskolás üdülhet ott. 140 felvidéki középiskolás pedig a Székelyföldön táborozhat a szervezet segítségével.
Bár egyre több magyar köt biztosítást, amikor külföldre utazik, még mindig jóval kevesebben teszik ezt, mint Európában. Főleg a rövidebb kiruccanásokra vagy a szomszédos országok látogatásakor nem tartják fontosnak, hogy biztosítást kössenek, pedig a külföldön az orvosi ellátás akár több 100 000 forintba is kerülhet.
A napi díjak itt láthatók, tehát 560 forint, 740 és 1040 forint per fő.
Egy horvátországi nyaraláshoz válasz biztosítást ez a fiatal nő.
Általában nem ez a legnagyobb tétel egy utazásnál.
Évről évre többen kötnek balesetbetegség poggyászbiztosítást. Valószínűleg ennek az egyik oka az, hogy azért az internet világában egyre többször negatív tapasztalatokról lehet hallani.
Sokan például a hitelkártyájukhoz kapcsolt biztosításukban bíznak, aztán baj esetén kiderül, hogy ezek nem fedezik a komolyabb ellátásokat. Az európai egészségbiztosítási kártya is csak a sürgősségi beavatkozásokat téríti. Vagyis egy kisebb fertőzés kezelése is nagyon sokba kerülhet külföldön.
Mondjuk egy kullancs megcsíp valakit Bulgáriában, és bemegy a szálloda orvosához, akkor az egy megközelítőleg 90 000 forintos tételt jelent, ha ott a helyszínen ezt euróban kiegyenlíti.
Ausztriában pedig a kórházi kezelés napi díja akár a 150 000 forintot is elérheti. Amerikában ennek a többszörösét is elkérhetik. A Magyar Biztosítók Szövetsége ezért azt tanácsolja, aki külföldre utazik, feltétlenül kössön biztosítást. Tavaly csak nem 5 millióan utaztak több napra külföldre, de csak 35-40%-uk kötött utasbiztosítást. Az angoloknál 95, a németeknél 92, a lengyeleknél pedig 62%-os ez az arány. Komoly kiadást jelenthet az is, ha valaki összetöri az autóját külföldön, vagy elromlik a kocsija. A biztosítók szerint sokan nem megfelelő műszaki állapotú autóval indulnak útnak. Azt ajánlják mindenkinek, hogy a nagyobb kirándulások előtt nézessék át egy szerelővel.
Ez azt jelenti, hogy mindenképpen szervizben, szakszervizben vizsgáltassuk át, legfőképpen a hűtő folyadék, illetve a hűtőrendszernek a jóság az nagyon fontos. Gumiabroncsnyomás, a fékeknek a megfelelő műszaki állapota.
A szakemberek szerint érdemes kiegészítő biztosítást kötni az autóra is.
Egy első világháborús tüzérségi eszköz detonátora robbant fel kedden Várpalotán, közölte a rendőrség. Az eddigi adatok szerint a szerkezetet a gyerekek a Vörösmarty utcai családi ház udvarán találták. A robbanásban 4-14 éves gyerek sérült meg, ketten súlyosan. Az ő állapotuk stabil, túl vannak az életveszélyen. A két könnyebb sérült közül az egyik valószínűleg még ma elhagyhatja a kórházat. Súlyos betegség után elhunyt Roska Tamás villamosmérnök, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bolyai és Széchenyi Díjas egyetemi tanára, a Magyar Tudomány Akadémia rendes tagja. Roska Tamás a celluláris hullámszámítógéprendszerének megalkotója, a hazai bionikai képzés megteremtője fiatalok nemzedékeit indította el a világszínvonalú kutató munka felé. Nemzetközileg is elismert tudományos kutatói munkásságáért, oktatói tevékenységéért megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. Roska Tamás 73 éves volt. A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, aztán az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Én köszönöm figyelmüket, és kellemes estét kívánok, viszontlátásra!